136. Zsoltárt olvasom. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Magasztaljátok az Istenek Istenét, mert örökké való az ő kegyelme. Magasztaljátok az Uraknak Urát, mert örökké való az ő kegyelme. Aki nagy csodákat művel egyedül, mert örökké való az ő kegyelme. Aki teremtette az egeket bölcsességgel, mert örökké való az ő kegyelme. Aki kiterjesztette a földet a vizek fölé, mert örökké való az ő kegyelme. Aki teremtette a nagy világító testeket, mert örökké való az ő kegyelme. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökké való az ő kegyelme. A holdat és csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka, mert örökké való az ő kegyelme. Aki megverte az egyiptomiakat első szülötteikben, mert örökké való az ő kegyelme. Aki kihozta Izraelt azok közül, mert örökké való az ő kegyelme. Hatalmas kézzel és kifeszített karral, mert örökké való az ő kegyelme. Aki kétfelé választotta a veres tengert, mert örökké való az ő kegyelme. És átvitte Izraelt annak közepén, mert örökké való az ő kegyelme. Fáraót pedig és seregét a veres tengerben meríti, mert örökké való az ő kegyelme. Aki vezérlette népét a pusztában, mert örökké való az ő kegyelme. Aki nagy királyokat vert le, mert örökké való az ő kegyelme. És megvert hatalmas királyokat, mert örökké való az ő kegyelme. Szihont, az emorósok királyát, mert örökké való az ő kegyelme. Meg Ógot, a Básán királyát, mert örökké való az ő kegyelme. És örökségül adta az ő földjüket, mert örökké való az ő kegyelme. Örökségül szolgáljának az Izraelnek, mert örökké való az ő kegyelme. Aki megemlékezett rólunk alacsonyságunkban, mert örökké való az ő kegyelme. És megszabadított minket elleneinktől, mert örökké való az ő kegyelme. Aki eledelt ad minden testnek, mert örökké való az ő kegyelme. Magasztaljátok az egek Istenét, mert örökké való az ő kegyelme.
Kicsit mosolygtató a 136. Zsoltár, hiszen szinte minden mondatban ugyanaz a mondatnak a vége, ennek a 26. bibliai versnek, és igazából el kell gondolkodnunk azon, hogy miről is szól ez a Zsoltár. Ez a Zsoltár 26-szor mondja ki, pontosabban a Zsoltár írója 26-szor, örökké való az ő kegyelme. Örökké való az ő kegyelme. Azért vettem ezt a Zsoltárt elő, mert egy kicsit csatlakozik az elmúlt időszakhoz, hiszen Peszach estéjén, Széder este pontosan erről emlékeztünk meg, a kivonulásról. Aztán beszélgetünk az ünnepekről, és beszéltünk szombat napjáról is érintőlegesen, immáról sokat szor. Az is benne van ebbe a Zsoltárba, a teremtésnek a folyamatát leírja. És amikor erről beszélünk, hogy egyiptomi kivonulás, teremtés, akkor mindig is a szombati gyertyagyújtás jut az eszembe, a két gyertyágyújtásító család, magyarul a teremtésnek és a kivonulása való emlékezet. Pontosabban ez a Zsoltár elhangzik a gyakorlatban, két gyertya jelképezi ezt a gyertyának a meggyújtása jelképezi ezt. Magyarul nem csak a teremtést, nem csak a kivonulást, hanem a mindegyiknél valahol hozzá kellene tennünk, hogy mindez kegyelemből van. Olyan szépen sűrítve le van írva, mert örökké való a kegyelme. Azért teremtette, ő teremtette, míg a teremtés is kegyelem. És amikor megyünk tovább, akkor Izrael népéről, hiszen itt még arról beszélünk Izraelről, mint Isten népéről, ott is mindaz, ami történik Isten népével, a választott néppel, az mind-mind kegyelemből történik. Talán el kellene gondolkodni ezen az általános kegyelmen és ezen a hiperkegyelmen, hogy most meg kicsit csendesedik ez a módszer és ez a tanítás, akik kicsit csendesedtek, hogy nem kellene lecsendesíteni a kegyelemnek a kérdését, hiszen minden kegyelemből van. Ha megértjük az újszövetségi tanításait Pálnak is, akkor megérthetjük a kegyelemnek a lényegét, hogy minden kegyelemből. Tehát ennek a Zsoltának a végső versre, utolsó verse is erről szól. Összesítve nem tud más mondani. Magasztaljátok őt, mert örökké való a kegyelme. Egyetlen mondatban így össze lehetne hozni a Zsoltárt a felsoroláson túl. Ez a summája, és én azt mondom, az egész életünknek is ez lenne a summája. A másik, amit úgy elgondolkodtam ezen a zsoltáron, hogy mindez egy zsoltárosnak a tollából származik, dalából származik, és valahol ő nincs benne. Valahol. Mindenhol többes szám van. Többes szám a teremtett világ, többes szám Izrael, és nem szerepel benne az egyén. Nem az én, nem a te, nem az ő, sőt, még a mi is még szélesebb, nem családról van szó, vagy nemzetségről van szó, hanem egy globális, dicsőítő, magasztaló zsoltár ez. És talán azt hiszem, hogy amikor tényleg az ember a hívő életéről beszél, akkor nagyon szép dolog, hogy emlékezünk, hálát adunk dolgokra. Hiszen erről szólnak az ünnepeink, hogy háladásra kell menni. De az ünnepnek a lényege mégis, miért vagyunk mi hálaadásban? Miért kell még a hálaadáson túl nem csak dicsérni és hanem magasztalni is? Mert a kegyelemnek egyedül a birtokosa. A teremtésnek egyedül a birtokosa. Amit leír az a zsoltár a választott népről, egyedül ő tette. Nem érdekből, nem érdemből, nem a mi jóságunk miatt. És talán el kellene gondolkodnunk azon, hogy mi az a nagy titok, hogy kegyelem. Mi az a nagy dolog? Az a kegyelem, hogy nekem van örök életem, hogy X-nek, Y-nak, Z-nek, a családomnak, egy közösségnek, tényleg sok embernek az életén lehet látni azt, hogy tényleg jó irányba halad az élet, az örök élet vele. Vagy nagyobb értékben kellene gondolkodnunk, hogy a teremtés is azért volt, mert Isten kegyelmezni akart. Nagyon érdekes dolog. Érdekes dolog, mert a teremtés az emberiségnek az első olyan pillanata, amikor megkegyelmezett azoknak, akiket megteremtett. Nagyon nehéz ezt nekünk fölfogni. Nagyon nehéz fölfogni, hiszen nagyon nehezen tudnánk elképzelni, hogy abban a mennyei harcban, ahol a sátán és magának Istennek a harca folyik, miért is kellett az ember a teremtésnek a tárgya, és miért úgy teremtette Isten, hogy kegyelem, a te kegyelmed, hogy megteremtettelek. Nem vagy azonos a többiekkel. Nem vagy azonos, nem vagy a mennyei háborúnak a részese, egy teljesen külön teremtményeként működik az ember, nem a bukott vagy a jó angyaloknak, hanem egy teljesen más széllal. És én úgy gondolom, hogy nem tudjuk ezt felfogni igazából, hogy Istennek a magasztalása mindig-mindig társulni kellene valahol a kegyelem kérdésével. Megdöbbentő azért az is, hogy a teremtés kegyelmi állapot. Mert mi a jó cselekedetek, a bűnöknek a megbocsátása, jó kisfiú, jó kislány vagyok, Isten megkegyelmezett, mert megbántam a bűneimet, megtértem. Nem, én már teremtéskor kegyelmes volt. Abban a pillanatban kegyelmes volt hozzánk, és ez mekkora nagy fehér lap, amikor az ember indul, hogy a teremtéskor már kegyelem van. Csak mi játsszuk el? A kegyelem ott van. Ott van a születésnél, Isten tervébe. Úgy van minden egyes ember benne, hogy te nem vagy a sátánnak a táborában, hanem mint teremtett ember a kegyelem alá születsz be. És azt jelenti, hogy mi viszont, mint emberek, megyünk tovább. Tesszük azt, ami Isten ellenes, az ő akarata ellenes, az Édenkerttől való kivonulás óta, és utána mégis tanulnunk kellene a zsoltárostól. Innét föl kell fogni a következő generációknak, és utánuk levőknek is minden, ami történt. Hogy élünk, hogy megmaradtunk. Hogy az övé lehetünk, hogy szolgálhatunk neki, hogy a választott nép ma is él és működik. Ez mind kegyelem kérdése. Ez nem azt jelenti, hogy Isten elnéző volt, hanem azt jelenti, hogy igenis, az ő akarata, még a mi bűneink és engedetlenségünk fölött is erőteljesebb, és ezért magasztalhatjuk őt. Minket is legyőz. Én azt hiszem, a személyes életünkben is ugyanaz szokott történni mindenkinél, hogy minket győz rá először. Minket, és amikor legyőzött, akkor kegyelmet ad. Ha kérsz kegyelmet. Az egyiptomi kivonulásról, és amit leír, kegyelemből történt az egész. Nem azért, mert Istennek egy olyan jó kedvében most kitalálta egy népet kihoz, vagy meghallotta, megsajnálta Izrael népét, sokkal több. Megsajnálta a siránkozókat, az imádkozókat, hogy jajgattak, mert ugye imádkoztak a Biblia szerint, és Istenhez fordultak, és Isten nem megsajnálta őket, hanem a kegyelmét gyakorolta. De nem gyakorolta a kegyelmét az elsőszülöttekkel, az egyiptomiaknál. Nem használta a kegyelmét a felsorolt népeknél, és meg kellene érteni, hogy miért nem használta a kegyelmét, mikor eleve a teremtésnél kegyelembe született minden egyes ember. Minden egyes ember. Ennek a Zsoltárnak a 26 darab ugyanaz az ismétlése, én úgy gondolom nem véletlen, hiszen felsorolás egy történelmi felsorolás. És a történelmi felsoroláson talán nekünk is meg kellene élni, hogy amikor én megszülettem, azóta minden kegyelemből van. Minden. Nem ért baj. Miből jöttem ki? Milyen veszélyekből? Mi támadott meg? És nem csak a betegségre gondolok, hanem szellemi, lelki értelemben is. Miken vezérelt át Isten? Kegyelemből. Nem azért, mert nekem érdemeim vannak. Nem azért, mert én jóvá tettem dolgokat. Bizonyos dolgokat nem is lehet jóvá tenni, a bűneinket se lehet jóvá tenni, csak megbocsátás van kegyelemmel, ami Istennek a jogköre. Talán én úgy gondolom, hogy ez a Peszaki ünnepkör után jó lenne megállni. Jó lenne megállni, és nem csak persze akkor kellene elmondani, hogy mi történt az emlékezés, hanem Peszak után is, végestelen végig, nagyon őszintén Istennek kellene mennünk. A teremtésünk, a születésünk óta, a mai napig minden kegyelemből van. Én úgy gondolom, hogy ez a megalázkodásunknak, ennek az alázatnak a következménye, hogy a további kegyelmi lépéseket is Isten megadja. Minden, ami az ő tervében van, az mind kegyelemben van. Mert tudja, hogy milyen az ember. Tudja, hogy ez neki valami más ellenében nem fog kelleni, ebből meg fog botlani, félni fog, nem mer elindulni utakon, nem mer cselekedni dolgokat. Isten megkegyelmez ezen a szerencsétlen, gyenge emberi állapotunkon. És tényleg egy biztosíték, hogy a születésünktől pillanatától kezdve a kegyelem végestelen végkísér, kivéve az egyiptomit, kivéve a pogány népeket, kivéve a felsoroltakat, akik bizony Isten ellenes, más Istennek az imádói voltak. Én úgy gondolom, hogy a kegyelemnek ezt a nem kész állapotát kell megértenünk, hanem az, hogy elfogadható az állapot. Az, hogyha én Isten a holnapi nap bármit teszek, ha Isten tervébe vagyok, ha meg is botlok, ha nem úgy teszem pontosan, ahogy Isten akarta, mindig ott van, hogy megkegyelmez. A megbocsátás és a megkegyelmezés mindig ott van. De nem az engedetleneknek, nem az ellenszegülőknek, hanem azoknak, akik az úton mennek, mindig is szükségük van kegyelemre. Hiszen mindig a saját fejünk után akarunk menni, hiszen mindig saját magunk akarunk hatalmaskodni, mindig szeretnénk más úton járni, a kényelmesen, meg ott, ahol lehet uralkodni, úgy, ahogy többször is előjön, hogy a határainkat és az időt szeretnénk kitolni nagyon, és ebben már az engedetlenség határáig lépünk, de sokszor bűn szintén mi mondjuk ki, hogy fáradtak vagyunk, vagy minek ez, és egyéb lazaságokat alkalmazunk. Tehát itt van az, hogy mindent tud Isten rólunk, hogy milyenek vagyunk, minden percünkre, a holnapra, kegyelemre van szükségünk. Egyszeri általános kegyelem, amikor az ember tényleg megkapja azt az engedelmessége által, amikor átadja az életét, hogy van örök élete, oda tartozik, de Isten a mindennapi kegyelmet is akarja adni, hogy tudom ki vagy, nem ítéllek meg a holnapi napod miatt, de mindenképpen az én akaratomba járjál. Mert meglásd, ha nem, akkor az első szülöttek is meglettek ítélve, mert ott nem kegyelmezett Isten. Miért nem kegyelmezett Isten? Mert ott az volt a pillanat, hogy nincs folytatás. a fáraót. Úgy ítélte meg, hogy lezárta, nincs folytatás. Nem lett a napkirálynak, a fáraónak, mint királynak, égi királynak utódja nem lehetett, mert Isten az elsőszülötteket úgy, ahogy van, likvidálta. Tehát Isten ítél és kegyelmez. Ítél és kegyelmez. Ez az ítélet pedig arról szól, hogy nem büntet, hanem nem kegyelmez. Hanem nem véd meg, nem véd meg a bűn támadásától, a kísértésektől, egyszerűen szabadon hagy. Én úgy gondolom, hogy akkor nem lennénk kegyelemben, ha nem születtünk volna meg, akkor nem lennénk kegyelemben, ha nem vonultunk volna ki Isten parancsára, és akkor nem lennénk kegyelemben, hogyha bármit nem Isten parancsára tesszük. De viszont, ha nem vagyunk benne, annak következményei vannak. A felsorolásban ott vannak az ellenpólusok. Ott van Egyiptomnak, a különböző népeknek, és a későbbi időben is ott vannak azoknak a felsorolása, akik Isten nem kegyelmezett. Nem volt a nem kegyelmezésnek, a kegyelemen levő kívüliségnek, ezek szerint az a jellemzője, nem vagyok Isten tervébe, Isten úgy, ahogy van, az ő tervét érvényesíti, ami ütközés lesz az én tervemmel, és ebben a pillanatban úgy járhatok, mint az elsőszülöttek, meg a pogányok, akiket felsorol az a Zsoltár. Tehát kegyelemre van szükség, kétféle kegyelem. Az egyik az általános kegyelem, a másik pedig az a naponkénti kegyelem, ami az útunkon végestelen végigvezet. Ez a Zsoltár számomra csak azért érdekes, mert a 26 felsorolással, ismétlésével, mert arra is rávezet, amit ma oly szívesen nem szeretünk csinálni, hogy emlékezzél. Ez a bizonyos zakor, ez a bizonyos emlékezés, amiről szombaton is volt szó, hogy vissza kell emlékezni. Hát legyen előttünk példa a 136. Zsoltár, a teremtéstől aznapig felsorol, nem a jövőbe kutakodik, és majd meg egyéb, hanem mint kész tényt felsorolta minden napját a világ teremtése óta, mi történt a mai napig, és van egy ígéret benne, hogy az éhezőnek, a szegénynek, és itt folytathatnám az utolsó mondatoknak a kibontását, ő mindenkiről gondoskodik, nem ígéreteket ad, hogy mi lesz belőled, meg milyen nagy leszel, meg mekkora birodalom, meg akármi. Ő egy általános gondoskodásról beszél a teremtett világról, abban az esetben, hogyha ő az ő kegyelmébe van. Ő az ő kegyelmébe van, az annyit jelent, hogy az ő akaratában van. Azért nem kincstelen az az ember, aki az ő kegyelmében, az ő uralma, az ő akaratában van, mert engedelmesen megy az útján a botladozása és mindenek ellenére. Én úgy gondolom, hogy szeretjük mi elfelejteni a múltat. Ma ez divat is, mindig is szlogen volt, a fennálláson közel 70 év alatt, és énekeltük, hogy a múltat végképp elfelejtjük. Minden új korszak és minden új indulás mostanában arról szól, egy 100 éve vagy 200 éve, arról szól, hogy a régit töröljük. Nincs. De igen. Annyira ne töröljük, hogy valóban menjünk vissza a teremtéséig. Az egész folyamat, amiben élünk, Istennek a kegyelmi ajándéka, Istennek a kegyelmének a működése, és a jövő egyértelműenek a folytatása. Hiszen a teremtéstől, ha elmondok egy szakaszt a mai napig, és valamennyire átnyúlok, mint ez a Zsoltár átnyúlik a jövőbe, akkor egyértelműen kimondhatom, hogy ő, aki a teremtéstől ideig kegyelmet adott, ő, aki kegyelemben létesített, tartott bennünket, mondhatnám kegyelemben tartott bennünket, ő a jövőben is ott fog tartani. De ne legyünk olyanok, mint a negatív példák ebben a Zsoltárban. A másik pedig az, hogy a Zsoltár is úgy kezdődik, hogy magasztaljátok Istent. És én azt mondom, hogy az első és az utolsó mondatot, hogyha összevonom, akkor megkapjuk egy ember életének, egy hívő ember életének a summáját. Magasztaljad Istent, mert jó. És a legvégén ott a mondat, mert örökké van az ő hűsége, örökké van az ő kegyelme. Miért is kapcsolódik össze ez az egész? Ez a két első és a végső bibliai vers a Zsoltárnak? Azért, mert meg kellene értenünk, hogy Istennek mit jelent az, hogy jó, és mit jelent az, hogy kegyelem. Ami jó, az Istennél nem azt jelenti, hogy neked valami extra jutalékot oszt, hanem rend van. Rend van. Isten jó, az annyit jelent, hogy nála rend van, és ahol ő, ott van. Törvényes rend, békés nyugalom van. És ezért magasztalom, és ő maga gondoskodni akar a kegyelem által, hogy bennünk legyen egy rend, egy békés nyugalom, amelyiket utána elmondhatjuk a teremtés kezdetétől, a végítéletig, Isten meg is fogja tartani az ő kegyelmét. Nem kegyelmi időszak van, a teremtéstől tart a kegyelem, azonban a megbocsátó kegyelem a Golgotánál folytatódik minden emberre, és mindenkinek a megadatott, az egész teremtett világnak, nem csak a választott nép volt Isten népe azóta. Tehát a kegyelem, mint olyan, a teremtéstől kezdődik, nem a Golgotától. Nem én mondom, a 136. Zsoltár mondja, ott kezdődött. De meg kellene érteni, hogy a kegyelem nem ott kezdődik, ha megtértél, bemerítkeztél, vagy bármi más módon jelezted ezt, a kegyelem már ott kezdődött, mikor megszülettél. Neked már akkor ott volt az ígéreted, már ott volt a kész, elfogadásra bekészített kegyelem. Az, hogy attól milyen messze távolodtál, jöhet egy pont, van egy pont, amitől vissza is lehet menni, egészen odáig. A születési állapot nem más, mint az újjászületésnek az állapota. Innét lehet kezdeni kegyelmi állapotot, és lehet gyakorolni azt az állapotot, hogy igenis van bocsánat, és a bűneinkre kegyelmes megbocsátás, mert örökké való az ő kegyelme, minden esetben. Tehát amikor az ember a földre lépett, mint teremtmény, és amikor mi is megszülettünk erre a földre, olyan lehetőséget kaptunk, amire csak magasztalni lehet őt. Olyan lehetőséget, hogy van visszaút, ez a kegyelem. Van visszaút a mennyekbe, van visszaút a teremtettségi állapotba, és van örök életbe vezető út, ami ugyanezt jelenti. Folyamatos kegyelem van, és ez a folyamatos kegyelem már a születésed előtt ott volt neked is felkínálva. A döntés pedig most. A döntés most. Nem kitalálni kell, hogy hogy kellene valami jót csinálni, egyszerűen meg kellene érteni. Csoda, hogy megszülettem, és ez kegyelem is. Csoda, hogy túléltem bizonyos időszakokat, és Isten nem ítélt meg úgy, mint az egyiptomiakat. Isten nem engedett, mert kegyelmes volt hozzám. Nem vesztem, mert kegyelmes volt hozzám, és ma se hogy, és a jövőbe se fog. Már csak azért is, mert én ezt a kegyelmet fogadtam el. Azt, ami a teremtéskor már ott volt. Nem a Golgotánál kezdődik Isten népe. Isten népe ott kezdődik a teremtésnél. Hogy melyik irányba ment, mennyire lett hűtlen, mennyire lett más, ez a saját maga kegyelmi állapotán látható. Vagy ő lesz az egyiptomi elsőszülött, aki meghal, vagy ő lesz a megítélt pogány, aki ismerősek a történetek a Bibliából, vagy valóban el tudja mondani, magasztalom őt, mert örökké való a kegyelme, még az én halálom után is, még a feltámadásom után is, amikor már gyakorlat egy végső ítélet is.